mielőtt még a pap szentelésről beszélnénk, addig még maradjunk meg egy picit a teológiai éveknél. Igen, hát együtt jártuk végig, osztálytársak voltunk. Néha beszéltél erről a dilemmádról, hogy pap akarsz-e lenni, vagy nem, de tényleg, ahogy fogalmaztál, egyedül vészélted át, nem beszéltél erről. De végül is sikerült, és elérkezett az a pillanat, amikor a diakonus szentelés elérkezik, az a pillanat, és akkor szintén egy komoly felnőtt döntés elé álltál. Mit éreztél abban a pillanatban, amikor pillanatok választottak el attól, hogy téged most diakonussá szentelnek?
Hát ezt nem tudok, hogy szavakban el lehet-e mondani. Ezt az érzést ki lehet-e szavakban mondani. Volt bennem félelem, volt bennem egy, nem is tudom minek nevezzem, egy méltatlanság érzés. Meg ott volt az a tudat, hogy na most van az a pillanat, amikor tényleg elérkezett az ideje annak, hogy kimondani azt, hogy igen, vagy nem. Tehát tényleg 5 éven erre készültünk végig a diákonus szentelésre. Tehát szeptember 29-től a Véni Szentlétől ez volt benne a levegőbe, hogy ötöd év végén diákonus szentelés. Ez a feszültség úgy végigéződött, azt hiszem, az egész éven, az egész tanulmányi éven, viszont ahogy a szentelés pillanata közeledett, úgy egyre jobban fordtunk, azt hiszem, hogy mindenkiben volt egy ilyen forrás, hogy most igen-e vagy nem, ami egy picit az utolsó, nem 100 méteren, hanem az utolsó 10 méteren meglepett, és mellbevágott. Újból szembesültem azzal a kérdéssel, és pillanatok alatt kellett dönteni, hogy igen-e vagy nem. Tehát meglepett az, hogy az egyik évfolyamtársunk, neveket azért most nem mondanék, akik ott voltunk, tudjuk, kiről van szó. A diákonus szentelés előtt volt az ünnepélyes közös hitvallástétel. És az egyik évfolyamtársunk erről kimaradt. Mindenki várt, hogy hol van. Szóval is tettük, hogy hol van. Az akkori rektor Jéger Péter ennyit válaszolt, hogy nem jön. Majd aztán a hitvallás letétele után tudtuk meg, hogy ez az évfolyamtársunk, aki kérte velünk együtt a diákonus szentelést, meggondolta magát tényleg az utolsó pár lépésen, és visszalépett, nem kérte a diákonus szentelést, nem kérte a papságot. Annyira meglepett, mert tényleg úgy tekintettünk rá, mint az évfolyam, mint az osztály szentjére. Bennem az volt, hogy ha ő nem, tehát amikor megtudtam, hogy miért nem volt ott, bennem az volt, ha ő nem, akkor mit keresek én ott? Viszont igaz az, hogy akit a Jóisten meghív, annak a Jóisten megadja a kegyelmet is, és az erőt is a helyes döntéshez. És én úgy érzem, hogy helyesen döntöttem. Nem volt könnyű, és ez pillanatok, percek alatt, de inkább pillanatok alatt lereagálni, hogy mi történt. De hála Istennek, jól döntöttem. Úgy érzem azóta is, hogy jól döntöttem.
Igen, nyilván ebben a kérdésben nem egyedül éreztél így, hanem mindannyian az egész évfolyamtárs úgy elgondolkodott az egész dolgon. Tehát akkor egy picit térjünk még vissza a teológiai évekre. Sokan úgy gondolják, hogy hát valaki bekerül a teológiára, hát akkor ott egész nap imádkoznak, egész nap tanulnak, egész nap ez folyik. Közben vannak más dolgok is természetesen az imádság és a tanulás mellett. A teológiai évek alatt alakulnak ki bizonyos kapcsolatok, baráti kapcsolatok, és én úgy gondolom, hogy ezek az évek azok, amelyek meghatározók a további papszentelés utáni évekre is. Hogyan látod, hogy miért fontosak baráti kapcsolatok a teológiai évek alatt? Ugyanis ki kell mondani őszintén, tehát ez a műsor arról szól, hogy hivatásokat ébresszünk, de ki kell mondanunk azt is, hogy vannak olyan személyek a teológián, akik úgy bezárkóznak, úgy elzárkóznak tényleg, tehát elbarikádozzák saját magukat, és szinte olyan minta kispapnak lehetne őket nevezni, és aztán mégsem lesznek papok. A teológiai évek alatti kialakult baráti kapcsolatok, azok, amelyek lelkileg is tudnak tovább fejleszteni téged, és a hivatásodban fejleszteni.
Biztos. Biztos, hogy sokat tesznek a baráti kapcsolatok. És itt arra is kitérnék egy kicsit nagyon röviden, hogy tehát a diák-diák barátság mellett nagyon fontos az is, hogy kialakult egy tanár-diák barátság, és ezt jó értelembe vett barátságnak kell értezni, és jó értelembe vett barátságnak kell venni. Tehát nem lebracizásról van szó, hanem tényleg barátságról. Diák, tanár, tanár, diák barátságról. És ez is ugyanúgy meghatározó a későbbiekben, mint a diák-diák barátság is. Akkor ott bent persze mi kispapokként úgy éreztük, hogy meg tudjuk váltani még egyszer a világot. Volt bennünk egy ilyen forrongás, egy ilyen lázongás, és itt jön be a tanár-diák barátságának, de ismétlem nagyon jó, és szorosabb, legtisztább értelmével barátságnak a jellegét. Amikor valaki meg tudta nekünk azt mondani tanárként és barátként, hogy fiúk, itt ezt így kell. Vagy le tudott minket csillapítani, le tudott bennünket, lehozott minket a két lábbal a földre. Újból itt most tényleg nevek nélkül szeretném a teológiai éveket, már tanárok iránt, tanárok nevét nem szeretném emlegetni, mert hála Istennek voltak nagyon jó tanárok, és voltak olyan tanárok, akik barátaink lettek, és mai napig barátok vagyunk. Nem csak pap társak, pap kollégák, hanem el lehet róluk mondani azt, hogy pap testvérek. És az ő szerepük is nagyon fontos volt. És ugyanilyen fontos volt az a diák-diák, akkor kialakult diák-diák barátság, amely most a legtöbbünk esetében papként folytatódik. Pap, pap, barát. Nagyon fontosak ezek a barátságok, mert tényleg egy életre szólóak. Életre szólóak, mert ott a 7 év alatt annyira megismerhetük egymást, és tényleg azt szokták mondani, hogy lakva ismeri meg ember az embert. Mi 7 évig, és nem csak Tibor atyával, hanem általában évfolyamtársakkal, vagy a teológiai barátokkal 6-7-5-4 évig együtt voltunk, egymást megismertük, egymás jellemét megismertük, egymásban megbízunk. Tehát egy nagyon-nagyon-nagyon szoros bizalmi kapcsolat alakult ki, ami mind a mai napig fontos. Mert ha valaki valamilyen nehézséggel küzd, akkor van kit felhívni, van kit meglátogatni, még ha ritkában is. De van kit felhívni, van kihez szólni, van kihez tanácsért fordulni, esetleg tanácsot adni. Oda-vissza irányba érvényes. Nagyon, tehát summa-summarum, nagyon fontosak ezek a teológián kialakult kapcsolatok, mert hát ezt egy életen keresztül magunkkal visszük, hoztuk eddig, és visszük tovább is, és adja jó Isten, hogy legyenek jó barátok, akikkel így a kapcsolatot tartani tudjuk meg, akik mellénk állnak, vagy akik mellé adott esetben mi is oda állhatunk, és nem bezárkózni. Mert sajnos ez az éremnek a másik oldala, aki ott a teológián bezárkozott, a legtöbb esetben kikerülve papként is ugyanolyan zárkozott maradt. Fontos, tehát fontos volt a teológián is az imádság meg a tanulás, fontos papként a plébánián az imádság, a lelki élet, a felkészülés, de nagyon fontos a kapcsolatok ápolása is, mert ha nem úgy tudjuk azt, hogy tudom azt, hogy van nekem egy jó barátom, de ha nem hívom, vagy nem hív, akkor ez már csak egy olyan szép emlék maradt. De kellenek a jó barátok, mert egymást támogatjuk.
Itt mondok el neked egy olyan titkot, amiről még soha nem beszéltem neked. A kedves hallgatóknak azt el kell mondjam, hogy a teológián a legjobb barátok voltunk, és gondolom, hogy ma is. És amikor már 4., 5., 6. éves teológusok voltunk, akkor úgymond úgy beérett az eszünk, az agyunk valamennyire, és elindítottál velem egy olyan imádságos kapcsolatot, hogy egy héten kétszer este, amikor lejár a program a teológiai életben, akkor imádkozzuk el a rózsafűzért. És mai napig élnek bennem ezek az élmények, amikor ketten végeztük a rózsafűzért, és...
Igen, és aztán ez kitágult.
És aztán még, igen, és aztán zsolozsmáztunk is, tehát a kompletóriumot is ketten végeztük, együtt imádkoztuk, és hát persze nagyon sok közös élményünk volt a teológián, tehát kedves hallgatók, kell tudják, hogy te voltál az, aki a poén gyáros voltál a teológián, és voltunk, és alig várták a teológusok, hogy valahol ketten megjelenjünk, mert akkor ott biztos, hogy egy hangos röhögés, kacagás, poénok sültek el, minden, és a tanárok körében is így voltunk elismerve. Viszont azt nagyon sokan nem tudták, hogy mi ketten nagyon sokat imádkoztunk. És ezt most mondtam el neked, ennyi év után, és én ezt neked köszönöm. És ez oda, arra akartam ezzel utalni, hogy amit hoztál te gyerekkorodból, amit láttál édesapádtól, az imádságos lelkület, a rózsafűzér szeretete, a szűzanya iránti tisztelet, azt úgy nekem át tudtad adni.
Megfertőztelek?
Igen. Nem tudom, hogy én téged mivel fertőztelek meg, de te engem ezzel, igen.
Nem, nagyon, nagyon fontos. Nagyon fontos egy ilyen egyszerűen szívből jövő, nem programszerűs, nem kötelező imádságként felfogott lelki élet. Ha szívből jön, akkor az embernek az örömöt jelent. Nem igaz, hogy most papként minden imádság mindig szívből jön. Mert valamikor tényleg ilyen programszerű. És azt hiszem, hogy ez is papíretnek az egyik fele járója, hogy van krízis az ember életében. A krízis most olyan értelemben, hogy az imádságot elvégzi, mert azt neki el kell végezni, és az életének a része, de nincs meg az a jó íze, amelyről te is beszéltél az elég, hogy milyen varázsok. Persze, vannak ilyen pillanatok is, de legtöbbször az imádság az örömöt ad, és segítséget, és segít megnyugodni. Egyre jobban belátom ezt, és próbálom is gyakorolni. Nem első éves káplánként, hanem kezdő káplánként 3 évig volt nekem a Gyergyó Remetei plébánián Orbán László prelátus, Orbán Laci bácsi a szomszédom és a munkatársam, meg a káplán társam, ahogy egymást beszéltük. Nem felejtem el, egy nagyon feszült pillanatnak voltunk a részesei, egy valakivel bent a plébánia irodájában, és hát, bocsánat, így mondom, de ketyegtem. Annyira ideges voltam, hogy jobbnak láttam félreállni, félrevonulni. És aztán Orbán Laci bácsi fejezte be a beszélgetést az illető személlyel, de ugyanabban a hangnemben elment, valamennyire sikerült az ügyet tisztázni, az illető elment, és néhány perc múlva szobámból lépek ki, Laci bácsi a zsolozsmával a kezében, kimentem, valami dolgom volt a plébánia körül, körülbelül egy fél óra múlva érkezek vissza a plébániáról. Laci bácsi, aki ismerte az öreg urat, a felállatos urat, az irodai karosszékbe hátradőlve olyan jó üzűen horkolt. Hát mérgen befelébresztett, kérdeztem tőle, Laci bácsi, ne haragudjon meg. Én azt láttam, hogy imádkozik. De az iménti cirkusz miatt, iménti cirkusz után, hogy tud maga ilyen nyugodtan imádkozni, és aztán mondom, utána meg el is aludt, és meglepett Laci bácsinak a válasza, hogy tisztelendő úr, a jó Isten erőt adsz. Imádkoztam érte, és imádkoztam magamért. És miért tegyem tönkre magam? Azért, hogy valaki idegesen ránk törte az ajtót. Ő is megnyugszik, mi is megnyugszunk, próbálunk megnyugodni. És tényleg ismételten tapasztalom azt, hogy nem csak, hogy nyugtat az imádság, hanem hogy amit a Jóisten elé teszünk, vagy teszek, arra a Jóisten előbb-utóbb választod valamilyen formában. És nagyon fontos, nagyon fontos. Egy pap kollégánknak a szavai jutnak eszembe, hát akit 4 vagy 5 évvel előttük szenteltek pappá, és hát meglátogat, én olyan harmadéves kispap voltam. Ő mondott akkor egy nagyon érdekeset, kérdeztük tőle akkor, akik ott voltunk, hogy tehát milyen mesény. Egy nagyon érdekeset mondott, és nagyon igazat, mindig a Jóisten tenni az első helyre. Bármi van, az én ügyem, az én dolgom, a személyes dolgaim, azok mindig a második, harmadik, negyedik helyre kerülnek. Mindig a Jóisten az első helyre tenni. És azt nem felejtem el, pont egy házszentelés alkalmával történt. Valamikor este 9 óra után találkoztunk. Az Istent első helyre tenni mindig az életben. Akkor ott pillanatilag azért is volt meglepő, mert megbeszéltük, hogy nála találkozunk, amikor a napi házszentelés lejár, és valamikor este 9 óra után szól a telefon, hogy a város valamelyik negyedében valaki kimaradt, mert nem volt otthon, amikor arra jártak házszentelni. És nem felejtem soha az illető pap kollégának a hozzáállását. Ott hagyott minket, a szobájában, autóba ült, elment, elvégezte a házszentelést, és amikor visszajött, akkor mi ledöbbenten kérdeztük, hogy nem lehetett volna hónap reggel, hogy békéten be tudta, házszentelés van, miért nem ült otthon, miért nem várt. Nem magyarázkodott, hogy miért nem várt, nem magyarázkodott, hogy miért nem volt otthon, hanem azt mondta, hogy mindig Istent és Isten ügyet első helyre tenni. A te dolgod, a te személyes dolgod az mindig a második, harmadik helyre kerül. Azt mondja, most nekem ti a személyes dolgon vagytok. Az, ahova elmentem, az Isten dolga volt, mert az ő áldását vittem el annak az embernek a házába. Meglepett, és igaza van. Tehát ezt úgy mindig szem előtt kell tartani. Igyekszem szem előtt tartani, mindig Isten ügyét első helyre tenni.
Akkor most térjünk vissza még egy picit a teológiai évekre, úgymond. Elkövetkezett a 6. év, a pappá szentelés. Ilyenkor mindig választunk egy papi jelmondatot. De mielőtt még a jelmondatra rátérnénk, hogyan érted át azt a pillanatot, amikor pappá szenteltek?
Csendben. Egy végtelen csend. Az előttük levő évfolyamok kispaptársak közül, akiket előttük szenteltek pappá, mindenki egy mélységes, személyes élményt magyarázott el, hogy ki hogy élte meg, ki mennyire feszült volt, ki mit látott képekben maga előtt lefutni, kinek milyen gondolatok cikáztak végig a fejében. A feszültségtől függetlenül maga a szentelés, papszentelés pillanata, ünnepsége, az egy óriási csendességet hozott magát. Tehát volt bennem egy feszültség, még mielőtt a Székes Egyházba bevonultunk, de azt hiszem, hogy ez mindannyiunkban megvolt. Viszont attól a pillanattól kezdve a Székes Egyház lépcsőn leereszkedtünk, bementünk a templomba, az égesegyházba. Egy mélységes csend. És ez a csend kísért végig. Egy nyugalom.
A papi jelmondatodról, hogyha beszélnél, hogy miért, mit választottál, és miért azt választottad?
Papi jelmondatomat a Szent Pál apostolnak a korintusi leveléből vettem. Bármit tesztek, tegyetek mindent Isten dicsőségére. És azt hiszem, hogy ez kötődik, vagy kapcsolódik azzal, vagy ahhoz, amit az imént is mondtam, hogy mindig Istent első helyre tenni. Kollégám, és még te is, ha szabad ezt így mondani, nevettetek, amikor a perikópát maga teljességében felolvastam, mert Szent Pál azt írja, hogy bármit tesztek, akár esztek, akár isztok, tegyetek mindent Isten dicsőségére.
Igen. Jó, ez egy külön műsor téma is lehetne, de a humor kedvéért azért jó elmondani az, hogy mind a ketten a tökéletesség felé törekedtünk fizikálisan.
Kerekedtünk, igen. De mondjuk ezt az egy hivatásébresztőnek éppen így nem kéne beengedni.
Dehogy nem. Ha akarja, hanem az ember ezzel kell szembesülnie. Igen.
Így van.
Tehát a humor kedvéért ez belefér még. Igen.
Igen, de humor szféletéve tényleg Szent Pál szavai, tegyetek mindent Isten dicsőségére. Bármit tesztek, tegyetek mindent Isten dicsőségére. Isten az, aki meghívott, Isten az, aki ezt az ajándékot, ezt a kegyelmet nekem adta, és nekünk adta. És ugye, mikor ezt az adást felvesszük, ma Szent Simon és Júdás Tádé apostolok ünnepe van, és a második olvasmányban, az olvasmányos imaórában megdöbbentett, és feltűnt a zsidó levélből lett részlet, amely így szól, hogy a tisztséget magától senki sem vállalhatja, csak akit az Isten meghív. Tehát a tisztséget magától senki sem vállalhatja, csak akit az Isten meghív. És ez úgy picit eszembe juttatta a zsolozsma végzés közben az én papságomat is. És úgy megdöbbentem, hogy az Isten meghív. Sokszor én, és azt hiszem nem egyedül vagyok, úgy érzem, vagy úgy érezzük, hogy méltatlanok vagyunk arra a feladatra, amire vállalkozunk, vagy arra a pályára, amire elindulunk most itt a papságról lévén szó, de akit az Isten meghív. Tehát Isten hív meg, ő választ, és ő segít. És igazából az ő küldetésében vagyunk. Mi hivatásról beszélünk, hogy hivatást ébreszt a Jóisten bennünk, meghív, és aztán küld minket. És ha ő az, aki küld, ha ő az, aki meghívott, akkor mindent ő vele és ő érte kell tenni. És ezért azt hiszem, hogy igaz az, hogy bármit tesztek, tegyetek mindent Isten dicsőségére. Mindent Isten dicsőségére kell tenni. Mert ha Isten dicsőségére teszünk, akkor nekünk is örömünk telik benne, és ugyanakkor a javunkra is van. Szoktuk is mondani, hogy Isten dicsősége és a lelkek javára. Az imádságnak ezek a szavai nem egyszerűen kimondott szavak, hanem nagyon igazak és nagyon mélyek. Tehát az, ami Isten dicsőségét szolgálja, az a lélek és a lelkek javát is szolgálja. És tényleg bármi lehet imádság, amit ha az ember olyan lelkülettel teszi. Annak idején kispapokként és még kántoriskolásként is, ha visszaemlékszel, akkor így a fokolári lelkiséggel is szimpatizáltunk, meg koketáltunk. Nem felejtem, az egyik életigének ez volt a havi mottoja, úgy élni, hogy életed imádság legyen. És ott volt egy ilyen, hogy még a vezetés is lehet imádság, ez annyira megmaradt bennem. És tényleg, ha odaadással vezet, odaadással teszi az ember, ha figyelmesen vezet, ha tiszteletteljesen vezet, elővigyázatos, másokra és saját magára is vigyáz, ez a figyelem már egy imádság lehet. Hát lehet, tudjuk úgy is vezetni, hogy idegesen kapkodva, szitkozodva, éppen káromkodva, most remélem, hogy mi kapunk ezek alól kivételek vagyunk, de úgy nagyon sokszor idegesség tombol bennünk egy ilyen mindennapi élethelyzetben. De ehhez hasonlóan bármi más lehet imádság, ha az ember azt úgy teszi.
Akkor térjünk vissza még egy picit akkor a papa szentelés utáni időre, amikor megkaptad az első kinevezésedet Gyergyó lemetére. Akkor beszéljünk erről, hogy hol voltál, milyen helyeken végezted a papi szolgálatodat.
Az első állomás, és most nem keresztútról beszélek, tehát papi szolgálatom első állomás az Gyergyó lemete volt. Három esztendeig volt, hála Istennek alkalmam, hogy Gyergyó remetei segédlelkész lenni, majd remete után Csíkszeredában szolgálni egy évet, Csíkszereda után Brassóba, Brassó belvárosi plébánián.
Úgy közben mondjad az éveket is, hogy hol mennyit voltál.
2004-2007, Gyergyó remete 2007-2008, Csíkszereda 2008-2009 Brassó, majd pedig 2009 márciusától 2015 augusztusáig Medgyesi segédlelkész, majd pedig 2015-től Fogarasi plébános és egyesek szerint várkapitán jelölt.
Ezt hogyan érted?
Tessék?
Ezt hogyan érted, hogy várkapitány?
Hát ugye itt a Fogarasi vár, és valamikor a ferences atyák látták el a Fogarasi várban lévő kápolnát is, amely...
Hát akkor előzetesen mondjuk el azt, hogy a Fogarasi plébánia az igazából egy ferences kolostor volt.
Igen, a plébánia egy ferences kolostor volt, és a néhai ferences atyák látták el a várban lévő kápolnát. Egy katonai kápolnáról van szó, ugye a... Fogarasi vár az hosszú éveken keresztül, hosszú időn keresztül kaszárnyaként is szolgált, és az itteni ferences atyák látták el a papi szolgálatot a vár kápolnában is, és amikor Fogarasra kineveztek, akkor valaki ezzel biztatott, hogy nem a Fogarasi plébánosság mellett a várkapitányi címet is meg kell szerezni, mert hát annak idején a barátok bejártak a várba, és biztos volt nekik is valami rangjuk, hát rangjuk biztos nem volt, de most így viccnek annak idején megjárta, és így rajtam maradt, hogy várkapitány jelölt